Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, kül- és belföldi hírekkel, gazdasággal és sporttal.
Jó estét kívánok.
Nézzük legfontosabb híreinket. Izland, Írország után Ausztria. A neves amerikai közgazdás szerint nyugati szomszédunk is a válság áldozata lehet. Nem támogatta a parlamenti bizottság Ficsor Ádám leendő titokminisztert, a többi jelöltet megszavazták a képviselők. Egyelőre Magyarországon marad a lányát elrabló orosz asszony, a tárgyalást tucatnyi orosz tévéstáb is követte.
96 halott, a Hillsborough-i tragédia 20. évfordulójára emlékezett a világ.
Izland és Írország után Ausztria lehet a globális válság harmadik olyan áldozata, amely fejlett gazdasággal rendelkezik, legalábbis Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász szerint. A professzor ma a világ egyik legkomolyabbnak tartott közgazdasági elemzője. Krugman a Magyar Televízió kérdésére azt mondta, sokat segíthet Magyarországon, hogy a Nemzetközi Valuta Alap hitelekre fordítható keretét megháromszorozták az elmúlt hetekben.
A Paul Krugman közgazdász iránti érdeklődés Amerikában betegszik egy rockstáréval, pedig a Nobel-díjas tudós semmi olyat nem mond, aminek örülhetnénk. Már egy évtizede szidja keményen az amerikai gazdasági folyamatokat. Barack Obama kormányával sem kíméletes. Krugman szerint ugyanis bátrabb és gyorsabb döntésekre volna szükség. Krugman azzal kezdte előadását, hogy a globális válság következményei Kelet-Európában a legsúlyosabbak. Európa fejlettebb gazdaságai közül pedig Izland és Írország után szerinte most Ausztria van a legnagyobb veszélyben, mert banki hitelei miatt túlzottan kiszolgáltatott Kelet-Európának. Ausztria sorsa egy súlyosan bajban lévő régió kezében van, de talán az új IMF hitelek megállíthatják a zuhanást, mondta a közgazdász. A Magyar Televízió kérdésére hasznosnak nevezte, hogy a valuta alap lazított eddigi követelményein, mert így a hitelt felvevő országok, például Magyarország, nem csak brutális áldozatok árán zárkózhatnak fel. Krugman szerint az euró hosszú időre elvesztette versenyképességét a dollárral szemben, mivel az uniót gyengíti tagállamainak eltérő gazdasági állapota.
A közgazdás szupersztárnak arra azonban egyelőre nincs válasza, hogy hogyan másztunk ki a recesszióból, hiszen egyrészt véget ért a gazdasági növekedés fő forrása az amerikai fogyasztás, másrészt most az export is csak akkor segít, ha gyorsan találunk egy másik bolygót, ahol szeretnek vásárolni, mondta Krugman. Azt is hozzátette, hogy szerinte ma az egyetlen biztonságos dolog az amerikai állampapír az atombunkeren kívül. A híradót New Yorkból Bombera Krisztina tudósította.
Sztrájkoló francia halászok bénították meg a komp és teherhajó közlekedést Franciaország és Nagy-Britannia között a csatornán. A több tucatnyi halászhajó tegnap délutántól fokozatosan zárta el Calais, Dunkerque és Boulogne kikötőit. A halászok azt követelik, hogy az Unió és Párizs emelje meg a halászati kvótákat. A párizsi kormány segélyt is hajlandó lenne adni nekik, de ezt a halászok nem fogadják el.
Az összes halászhajó a helyén horgonyoz a Boulogne-Szürmeri kikötőben, nem futottak ki a tengerre. Azt követelik, hogy Brüsszel és Párizs növelje a jelenleg érvényes halászati kvótákat, mert azok csak a nagy gyáraknak kedveznek, a kis halászközösségeket tönkreteszik. Hétfő reggel futunk ki a tengerre, és csak szombat délben jövünk vissza, nem szórakozásból. Mégsem mondhatjuk a családnak, hogy most üres kézzel jöttünk egy ostoba korlátozás miatt, mondja egyikük. Az előző évhez képest emelték a kifogható tőkehal mennyiséget 30%-kal. A legtöbb halász azonban már mostanra nem csak hogy meghaladta az első negyedévre engedélyezett kvótát, de már a június végéig esedékes mennyiségen is túl van. Brüsszel ennek ellenére nem akar növelni. A már megállapított kvótákon nem lehet változtatni. A kvótákról a tagállamok döntöttek, szigorúan tudományos alapon. A megoldás tehát semmiképp sem a növelés, mert azzal a halállományt sodornánk veszélybe, mondta a bizottság illetékes szóvivője. A halászok sztrájkja nem csak a francia kikötőkben, hanem a csatorna másik felén, Doverben is hatalmas káoszt okozott. Ezrek ragadtak egyik vagy a másik oldalon. Ötletem sincs, mikor jutunk ki innen. Tegnap este óta itt várunk, és nagyon nem úgy néz ki, hogy ma elindulunk, mondja egy utas Doverben. A brit hatóságok felháborítónak tartják, hogy az egész La Manche csatornát blokkád alá vonták a halászok.
A brit rendőrség vizsgálatot indított egy rendőrtiszt ellen, aki bántalmazott egy tüntetőt a G20 csúcs idején Londonban. Egy videófelvétel került fel egy internetes videó megosztó honlapra, ez alapján indították a nyomozást. Látszik, ahogy egy nő kiabál a rendőrre, aki előbb visszakézből arcon üti, majd nem sokkal később előveszi a Vipera néven ismert teleszkópos botot és lábon üti. A rendőrség nem csak ezt az ügyet vizsgálja, egy haláleset miatt is nyomoznak. A csúcs idején egy 47 éves férfi munkából hazafelé menet a tüntetők közé keveredett, a rendőrök megütötték és fellökték. A férfi ezután szívinfarktust kapott és meghalt. Itthon két hetet adott a DBR Metro projektigazgatóság a BAMKO-nak, hogy újra elindítsa az alagút fúró pajzsot, különben szerződést is bonthatnak a 4-es metró francia kivitelezőjével. A BAMKO és Budapest 35 milliárd forinton vitázik, ennyit követel a cég többletmunkákra hivatkozva. Ha felbontják a szerződést, akkor új alagút fúrót kell keresni, ezzel viszont tovább húzódna az építkezés.
Napok óta egy centiméternyit sem fúr a 4-es metró alagútjából a részben francia BAMKO. Itt a Gellért térnél álltak le.
Itt vannak, állnak a fúrópajzsok.
Most egyenlőre.
Úgy tudjuk, már le is rakatolták a pajzsokat. Plusz 35 milliárd forintot kérnek többletköltségeikre, akkor indulnak újra.
Mi építeni akarunk, de nem egy kiszolgáltatott helyzetben, nem úgy, hogy egy elvégzett projekt után valamikor futhatunk majd a pénzünk után.
A DBR Metro legfeljebb a követelés töredékét fizetné ki.
Talán ma már mondhatom azt, hogy nem mindegyik partner bizonyult jónak és szerencsésnek. Tanuljunk belőle.
A részben francia cég már másodszor állítja le az alagút építést. Sárközi egyszer már azt mondta Demszkinek, ha gondja van velük, hívja fel nyugodtan. A DBR most azt mondja, legfeljebb két hétig hagyja, hogy álljon az építkezés, utána lehet, hogy szerződést bontanak. A metró alagutat elméletileg maga a DBR metró is tovább folytathatja, vagy új közbeszerzést írhatnak ki. Ez persze mind időveszteséggel jár. A magyar metróépítés mindenképp eddigi legkritikusabb napjait éli, hogy mennyire feszült a viszony a felek között, ezt az is mutatja, hogy a BAMKO a fúrópajzsokat már be sem tolta a Duna alá, pedig ott már elméletileg lehetne építeni a metróalagutat. Azt mondják, azért tettek így, mert hogyha szerződés bontásra kerülne a sor, akkor a pajzsokat a Gellért térnél könnyebb lenne kivenni a földből. A híradót Balogh Judit tudósította.
Csak nem 300 dolgozójától válik meg a gazdasági válság miatt a Dunafer. A cég mintegy 100 kölcsönzött munkatársával sem hosszabbít szerződést, és további néhány száz alkalmazottat elküld korkedvezménnyel nyugdíjba. Nem kapta meg a Nemzetbiztonsági Bizottság támogatását Fitsor Ádám titokminiszterjelölt. A Fidesz felszólította Bajnai Gordont, hogy ne nevezze ki. A kormányfő azonban információink szerint nem vonja vissza a jelölést, így ő is leteheti hétfőn a miniszteri esküt. Gyurcsány Ferenc egykori kabinetfőnöke volt az egyetlen politikus, aki ma elbukott a bizottsági meghallgatáson. A többi bizottságban a szocialista szabaddemokrata többség megszavazta a miniszterjelölteket. Akik egyébként nem sok konkrétumot mondtak, vagy arra hivatkoztak, hogy csupán néhány napja jelölték őket, vagy arra, hogy a hivatalos kormányprogram előtt nem beszélnek.
Milyen rendszám autóval járt? Tehát nem a pontos rendszámot, hanem magyar-szlovák.
Hogyan vélekedik az adórendszernek az átalakításáról?
Az ön által vezetett cégnek, illetve a jelenlegi miniszterelnök által vezetett cégnek milyen üzleti kapcsolata volt?
Záporoztak a kérdések a pénzügyminiszter jelölt bizottsági meghallgatásán az ellenzéki képviselőktől. Oszkó Péter pedig válaszolt. Így kiderült, hogy magyar rendszámú autója van, és hogy cége a Deloitte, könyvvizsgálója volt Bajnai Gordon volt cégének a Wallisnak.
Rögtön az elején szeretném mondani, hogyha programpontok ismertetését várná tőlem bárki, ez nyilvánvalóan idő előtti.
Oszkó Péter a konkrétumok helyett általánosságban beszélt arról, hogy szerinte elkerülhetetlen a megszorítás. Kiderült, hogy a pénzügyminiszter jelöltnek nem tetszik az EVA és az ECHO, de az adórendszer átalakításánál nem beszélt számokról.
Az adóátrendezést a szaladéktalanul meg kell kezdeni, és ahogy jeleztem, minden forrást lehetőleg meg kell tudni találni arra, hogy ez akár érdemi adócsökkentés is legyen.
A szocialista szabaddemokrata többség támogatta a jelöltet, a Fidesz viszont nem.
Üzleti életből jött, nem tud egy olyan méretű apparátust irányítani, mint a pénzügyminisztérium. Vélhetően nincs tapasztalat a válságkezelésben sem.
Ugyanezen érvek alapján utasította el a Fidesz Hónik Pétert is. A közlekedési minisztérium leendő vezetője is csak általánosságban beszélt a gazdasági bizottság előtt. Például arról, hogy nem ürül a sok kátyúnak.
Évente ugyanazokkal a kátyúkkal találkozom.
ami nagyon komoly kérdéseket vet föl bennem. El is határoztam, hogy a következő kártya, amiben belefutok, annak ki lesz vizsgálva a helyzetem.
5 igen, 5 nem, 1 tartózkodás. A bizottság nem támogatta Fitsor Ádám miniszteri kinevezését.
Elbukott a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt Fitsor Ádám titokminiszter jelölt.
És bizalmatlanság. Amit egyébként
Gyurcsány Ferenc korábbi kabinetfőnökét az ellenzék mellett a szabaddemokrata Gulyás József sem támogatta. Ő tartózkodott. Az elutasítás ellenére hétfőn miniszteri esküt élt Fitsor Ádám. A rendszerváltozás óta még nem fordult elő, hogy egy parlamenti szakbizottság sem a titokminisztert, sem pedig a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójának kinevezését nem támogatta.
Sólyom László államfő azt kérte az új miniszterelnöktől, hogy gondolja át a GYES és a GYED rendszer átalakítását. A köztársasági elnök azt mondta, semmiféle alkotmányos kifogás nem emelhető Bajnai Gordon megválasztása ellen, bár ő szerencsésebbnek tartotta volna az előrehozott választásokat.
A protokoll szerint kijelölt helyen várta Bajnai Gordon, hogy kormányfőként először találkozzon a köztársasági elnökkel a Sándor palotában. A tervezetnél többet, másfél órát beszéltek. Ahogy Sólyom László fogalmazott, megcsinálta az első interjút Bajnaival a kormányprogramjáról. Ám erről nem árultak el részleteket. Sólyom László viszont azt elmondta, hogy továbbra is úgy gondolja, szerencsésebb lett volna az előrehozott választás, de együtt fog működni az új kormánnyal.
Az új miniszterelnöknek a megválasztása ellen semmiféle alkotmányos kifogás nem emelhető.
Arról is beszélt, hogy Bajnai programjának egyes részei hosszú távon fejtik majd kihatásukat. Ugyanakkor arra kérte az új kormányfőt, fontolja meg, hogy valóban a családi pótlékon, a GYED-en és a GYES-en kell spórolni, mert szerinte a gyermekeket vállaló családokat kell leginkább óvni. Azt viszont jónak nevezte, hogy vannak olyan tárcák, amelyek a válságkezeléssel foglalkoznak, és amelyek kabinetszerűen külön működnek majd.
Én úgy érzékeltem, hogy azért ez jellemezni fogja ezt a kormányt, hogy rendkívül a tárgyszerű szakmai feladatokra fogja összpontosítani az elejét, és nem pedig a politikai harcra, amit én ebben a helyzetben valóban üdvözlendőnek és támogatandónak tartok.
Az államfő szerint tűrhetetlen, hogy eddig nem sikerült a cigányokkal szemben elkövetett bűncselekményeket felderíteni. Azt mondta, azt várja az új miniszterelnöktől, hogy kiáll a bíróság és az ügyészség függetlensége mellett.
A távozó kormánytagok közül Gyurcsány Ferencnek, Göncz Kingának, Szilvási Györgynek és Veres Jánosnak jár végkielégítés, azért mert ők több mint egy évig voltak a kabinett tagjai. 6 havi illetményt kapnak, így Göncz Kinga, Szilvási György és Veres János fejenként bruttó több mint 7,5 millió forintot, Gyurcsány Ferenc pedig több mint 9 milliót. A leköszönt miniszterelnök, ahogy hivatali ideje alatt is, most is jótékony célra fordítja az összeget. Egyelőre Magyarországon marad Elíz édesanyja. A Franciaországból elrabolt 3 éves kislány anyját úgynevezett ideiglenes átadási letartóztatásba helyezte a fővárosi bíróság. Május 25-ig tarthatják fogva. Ha addig nem érkezik meg a francia hatóságok európai elfogató parancsa, akkor szabadon kell engedni. Az orosz állampolgárságú asszonyt a hétvégén vették őrizetbe Tiszabecsnél a kislányával együtt, akit azóta az apja visszavitt Franciaországba.
Mozdulni alig lehetett a bíróság folyosóján az orosz újságíróktól. Mindannyian Elisről kérdezték az anyát. A bíró viszont nem. Az asszony mégis elmesélte kálváriáját.
Milyen joga van ehhez?
Franciaországnak, hogy elvegyék a gyermekemet.
A kiadatásnak meghatározott feltételei vannak.
Csak arról döntött a magyar bíróság, hogy kiadja-e az asszonyt Franciaországnak. Ott van ugyanis elfogató parancs ellene. Mert elhozta a gyerekét az apa beleegyezése nélkül, és állítólag meg is verette a volt férjét. Ezeket a bűncselekményeket nem követtem el, mondta Irina Belenkaja, és nem járult hozzá a gyorsított eljáráshoz sem. Ezért döntött a bíró a legfeljebb 40 napos úgynevezett ideiglenes átadási letartóztatás mellett. Ez azt jelenti, hogy ha addig a francia hatóságok nem küldik meg a magyar nyelvű elfogató parancsot az ügy összes mellékletével, akkor Irina szabadon távozhat.
Azt várjuk, hogy a Franciaország visszavonja az elfogató parancsát.
Az apa ugyanis már visszavonta feljelentését a bántalmazás miatt, és meg akar egyezni volt feleségével.
Would you steal her again? I will do it.
A nő a magyar televíziónak adott interjújában azt mondta, ha végül mégsem maradhat nála a lánya, ismét ellopja Alice-t az apjától.
Elhalasztották a clevelandi hatóságok John Demjanjuk egykori feltételezett náci háborús bűnös kiadatását Németországnak. Az idős férfit a nyomozók elvitték a lakásáról, de néhány órával később rossz egészségi állapota miatt szabadon engedték. Demjanjukat azzal vádolják, hogy náci táborőrként részt vett csaknem 30 ezer zsidó meggyilkolásában. Ő tagadja a vádakat.
Szövetségi nyomozók jelentek meg tegnap délután a 89 éves John Demjanjuk házánál. Egy clevelandi szövetségi épületbe vitték, hogy megkezdődhessen a kiadatási eljárás végső szakasza. Felesége és unokája sírva búcsúzott az idős, megtört férfitől, aki csak kerekesszékben képes közlekedni. Németországba indult volna el, hogy ott állítsák bíróság elé a II. Világháború idején elkövetett náci háborús büntettek miatt. Mindössze 6 órával azután, hogy elvitték, a hatóságok szabadon bocsátották. Demjanjuk ugyanis ismét egészségi állapotára hivatkozva kérte a kiadatás törlését. Szerinte egy németországi utazás és az eljárás felérne egy kínzással. Óriási megkönnyebbülés volt az arcán, amikor megtudta, hogy elhalasztották a kiadatást, mondja Veje, aki egyben a család szóvivője is. Szerinte a németországi út tönkretette volna. Az ukrajnai születésű Demjanjukot 1988-ban találta bűnösnek egy izraeli bíróság náci háborús büntettekért. A vád szerint az egykori Sobibori, majdaneki és treblinkai koncentrációs táborok őreként és kínvalatójaként közreműködött különböző országokból deportált zsidók meggyilkolásában. Egy müncheni bíróság idén márciusban adott ki elfogató parancsot ellene, 29 ezer rendbeli bűnsegédként elkövetett emberöléssel vádolják. Az 1951-ben Amerikába bevándorolt egykori autógyári munkás tagadja, hogy bármi köze lenne a holokauszthoz. Azt állítja, a szovjet hadsereg katonájaként 1942-ben német fogságba esett, majd 1944-ig német börtöntáborokban volt.
Újabb amerikai teherhajót támadtak meg kalózok az Indiai óceánon Szomália közelében. A hajóra rakétákkal is lőttek, de végül sikerült elmenekülni a kalózok elől. Közben egy francia hajó ma 11 kalózt fogott el Kenya partjainak közelében. A térségben több mint egy tucat ország hadi hajói járőröznek, de a hatalmas területen képtelenek minden kalóztámadást meghiúsítani.
Fogságba esett hajók vesztegelnek a szomáli partoknál. Kalózok fogták el őket. Az elmúlt 48 órában összesen 4 hajót szálltak meg a fegyveresek. 3 közülük itt van. Egy olasz vontató és 2 egyiptomi halászhajó. A kalózok vezetője azt mondja, ők nem is kalózok. Szerinte a külföldiek sértették meg a szomáli vizeket. Mi nem a pénzért csináljuk. Ezek a halászok törvénytelenül halásztak a mi vizeinken. Ezt bizonyítani is tudjuk. Ha mégis lenne rá engedélyük, amit kötve hiszek, elengedjük őket. Nem mi vagyunk a kalózok, hanem azok, akik jogtalanul behatolnak a vizeinkre, mondja a csapat vezetője. Tegnap egy újabb amerikai hajót is támadásért. A Liberty Sun végül megmenekült a kalózoktól. A legénység egyik tagja e-mailben üzent a családjának, amikor a hajót megtámadták. A tengerész édesanyja azt mondta, csak annyit írt, megtámadták a kalózok, rakétákkal lőnek ránk, mindenfelé sűvítenek a lövedékek. Szeretlek benneteket. A Liberty Sun élelmiszer segélyt szállít a texasi Houstonból Kenyába. A hajó megsérült, de folytatni tudja útját.
Kim Ir-sen születésének évfordulóját ünnepelték Észak-Koreában. Egy nappal azután, hogy fenyen bejelentette, kivonul a nukleáris programjáról folytatott 6 oldalú tárgyalásokról. Az ünnepségre több ezen utaztak a fővárosba, hogy felkeressék a nagy vezető mauzóleumát. Kim Ir-sen, Kim Jong-il apja, az ország alapítója, 97 évvel ezelőtt született. Bemutatták a nyilvánosságnak Bót, az Obama család kutyáját. Bó a 6 hónapos portugál vízikutya kölyök a Fehérház déli gyepén mutatkozott be az újságíróknak. Az elnök még novemberben győzelmi beszédében ígérte meg lányainak, hogy kapnak egy kutyát, de mivel Barack Obama kisebbik lánya allergiás a kutyaszőre, csak olyan fajta jöhetett szóba, amely nem nagyon mulatja a szőrét. Az elnöki ebet Ted Kennedy demokrata szenátor ajándékozta Obamáéknak. És most sporthírekkel folytatjuk.
Köszönöm szépen. Szomorú volt a tegnap este is, és a mai nap is a Liverpool számára. Tegnap ugyanis nagy csatában elbúcsúztak a BL-től, ma pedig a Hillsborough-i tragédia 20. évfordulójára emlékezett a világ.
A vereség mindig csalódás, de mi büszkén emelt fővel távozhatunk Londonból, hiszen 4 gólt lőttünk a Stamford Bridge-en. Nyilatkozta Rafa Benitez a tegnapi Chelsea elleni kiesést érő 4-4-es döntetlennel végződő BL negyed döntő után. Valóban nincs szégyenkezni valója, hiszen csapat a bámulatos küzdeni tudásról téve tanúbizonyságot előbb visszaszerezte, majd az utolsó pillanatig megőrizte esélyét a továbbjutásra, azok után, hogy hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett a londoniaktól. Annál is inkább nincs mit szégyenkezniük, hiszen a Liverpool utoljára 20 éve ért el olyan eredményt a Chelsea otthonában, amivel ebből a helyzetből tovább jutott volna. Ez persze mit sem volna a Chelsea érdemeiből, amely a Barcelonával játszik majd az elődöntőben. A Liverpool játékosait minden bizonnyal a Hillsborough-i tragédia évfordulója is küzdésre motiválta. 1989. április 15-én, vagyis éppen 20 éve, 96 Liverpool szurkoló vesztette életét a túlzsúfolt Sheffield stadionban, amikor a beözönlő szurkolók agyonnyomták az első sorokban állókat. Liverpool az évforduló napján a gyászvárosa volt. A játékosok pedig az emlékezetes mérkőzés után szerdán néma vigyázállással állítottak méltó emléket az áldozatoknak.
Óriási érdeklődés övezi a mához egy hétre a Puskás Ferenc stadionba érkező Milán bemutató meccsét. A 2007-es BL győztes olasz sztárcsapat először jár Magyarországon.
És még lehetne sorolni a sztárokat. Az AC Milán a legerősebb csapatával érkezik Budapestre, hogy jövő szerdán összecsapjon a magyar liga válogatottal. Ezt a 20. század legjobb olasz labdarúgója jelentette be.
Sajnos a Milán egyetlen nemzetközi kupa sorozatban sem érdekelt, így több időnk van, és bárhová szívesen megyünk futballozni, ha hívnak. Az ilyen jellegű mérkőzések jót tesznek a klub hírnevének, és ha jól tudom, Magyarországon rengeteg szurkolója van a Milánnak.
Nyilván győzni fognak.
Nem tudom, nem vagyok ebben teljesen biztos. Nem lesz könnyű, mert az utóbbi időben csak pozitív híreket lehet hallani a magyar futballról.
Akár egy képen lenni Franco Baresivel, azt hiszem, hogy több edzőnek, vagy éppen futball szerető embernek hát egy nagyon nagy dolog. Számomra is hihetetlen felemelő érzés. Illetve az, hogy ennek a ligaválogatottnak az edzője lehetek, nagyon-nagyon megtiszteltetett és megérzem, és nagyon bízom benne, hogy azok a játékosok, akik ebbe a keretben bekerülnek, és ott lehetnek majd a pályán, szintén úgy érzik.
A labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a Budapest Honvéd egy gólos előnyt szerzett Siófokon a hazai visszavágóra a párharc első mérkőzésén, Honvéd-Siófok 2-1. A női kosárlabda elődöntőben Szeged-Pécs 75-64, így a párharcállása 1-1, két győzelemig tart a csata. A hétvégi kézilabda Magyar Kupára hangolásként is, de a bajnokságban is fontos rangadót játszott ma a második helyen álló Szeged és a harmadik Dunafer.
Az alapszakasz már biztosan a harmadik helyen záró fekete-fehér mezes Pik, illetve a harmadik helyezett Dunafer találkozója nem túl izgalmas késő délutáni matinét vetített előre. Az első félidőben be is igazolódott ez, Krivokapics főszereplésével és nem mellesleg 6 góljával a Szeged 16-11-re vezette. A második játék részben kétszer is 4 gólos sorozatot produkáltak az újvárosiak. A fontosabbat a végén, mert 2 perccel a vége előtt egyre olvadt a hazaiak előnye, de jött Kacirc, így 28-26-ra győzött, a kulcsembereit a második félidőben pihentetőt.
Én nem tudok az Andjelkovics helyen találni ilyen igazi irányító, ki fog mozdítani a csapat, mert akartam pihenni az Andjelkovics, mert szombat vasárnap volt két nagyon fontos meccs. Remélem, hogy tudunk megoldani az a pár nap belül, de nem lesz könnyű.
A Magyar Kupa döntőjét és elődöntőjét a hétvégén az M1 közvetíti. Nyitva maradt a kiskapu a Forma 1-ben. A Nemzetközi Automobil Szövetség mai döntése értelmében a Brown, a Toyota és a Williams csapatok által használt diffúzorok megfelelnek a szabályoknak.
A Brown Mercedesek tovább szágulhatnak. Az első két futamot nyerő autó padlólemezének hátsó kialakítása, vagyis úgynevezett diffúzora, a Toyotáéval és a Williamsével együtt, a szabályalkotók által figyelmen kívül hagyott kiskapunak köszönhetően alaposan növeli a kocsikra ható leszorító erőt. Ezzel a szabályok szándékolt szelleme szerint elkészített autók körönként minimum fél másodperces hátrányba kerültek, de, ahogy azt most Párizsban az FIA fellebbviteli bizottsága is megerősítette, a szó szerinti értelmezésnek a Brown-féle autók tökéletesen megfelelnek. A botrányt kirobbantó alkatrészt kitaláló Ross Brown elmondta, nem neheztel az őket feljelentőkre, de azt is megjegyezte, hogy már több mint egy éve felhívta a szövetség figyelmét a kérdéses szabály kétértelműségére. A döntés után a Ferrari és a Red Bull már be is jelentette, hogy dolgoznak diffúzoraik hasonló kialakításán.
Ne feledjék, hogy az M1-en már megy a Manchester Porto BL negyeddöntő visszavágó, illetve visszavágó, ahol 1-0-ra vezetnek az angolok. Kellemes estét majd hozzá, és jó szórakozást, köszönöm.
Csaba, köszönjük, itt pedig időjárás jelentés.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Ami árvízvédelmi szempontból jó hír, az a mezőgazdaság számára egyre rosszabb, ugyanis április még nem hozott az ország területén jelentős mennyiségű csapadékot, és a következő napokban is elkerülik a jelentős csapadékot adó felhőrendszerek Közép-Európát. Ezek a felhőrendszerek jelenleg nyugat-délnyugat-Európa fölött tartózkodnak, és a hozzájuk kapcsolódó frontrendszer csak nagyon-nagyon lassan araszolgat a kontinens középső területeinek irányába. Hozzánk délfelől továbbra is enyhe levegő áramlik, emiatt az évszakos átlagnál több fokkal továbbra is melegebb idő valószínű. Ugyanakkor a frontrendszer mögött az ibériai félsziget fölé továbbra is meglehetősen hűvös levegő áramlik az óceán irányából, így arrafelé holnap napközben több felé valószínű eső, záporeső helyenként még zivatar is, és az északi területeken a legmagasabb hőmérséklet csak alig emelkedik 10 fok fölé. Észak-Kelet-Európát is egy hidegfront mögött holnap közben hűvösebb levegő árasztja el, emiatt mérséklődik a nappali felmelegedés, Közép-Európa lesz holnap is Európa legmelegebb része. Az előttünk álló éjszakán mindenütt ellaposodnak a gomoly felhők, hajnalra derült szélcsendes idő várható a Kárpát-medence szinte minden pontján. Emiatt mélyre fog süllyedni a hőmérséklet, és szeszélyes lesz a területi eloszlása, ugyanis általában plusz 2 és plusz 7 fokot mérhetnek törzsértékben, de most is előfordulhatnak főként az északi középhegységben, Erdélyben, valamint akár nálunk az Alföldön és a délnyugati területeinken talajmenti fagyok is holnap reggel. Napközben aztán eleinte sok lesz a napsütés, majd a déli óráktól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a késő délutáni esti órákban a nyugati területek fölött már jelentéktelen záporeső is kialakulhat. A Dunántúlon ennek ellenére kicsit melegebb idő várható, mint az ország más területein, a délnyugati határszélen akár 23-24 fokot is mérhetnek holnap napközben. A Dunától keletre, főként a Tiszántúlon lesz eleinte zavartalan napsütés, ott csapadék egyáltalán nem várható, de 22-23 fok köré emelkedik holnap a hőmérséklet. Péntektől azonban kissé változékonyabb lesz időjárásunk, több lesz a gomoly felhő, pénteken szorványosan, szombaton és vasárnap már csak néhol alakulhat ki záporeső, esetleg zivatar. Egy kicsit mérséklődik a nappali felmelegedés, de az éjszakai órákban a több felhő hatására enyhébb idő várható. Kedves nézők, ezzel megköszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!
Izland, Írország után Ausztria, a neves amerikai közgazdás szerint nyugati szomszédunk és a válság áldozata lehet. Nem támogatta a parlamenti bizottság Fitchor Ádám leendő titokminisztert, a többi jelöltet megszavazták a képviselők. Egyelőre Magyarországon marad a lányát elrabló oroszasszony, a tárgyalást tucatnyi orosz tévéstáb is követte. Itt az M2-n hamarosan jön a görög versenyző eurovíziós klipje, utána pedig egy amerikai krimi kezdődik, híradó pedig legközelebb az M1-en lesz az estében a meccs után.
Köszönjük szépen a figyelmüket, jó szórakozást, estére
viszontlátásra!
Kulturális intelligenciát, egy kulturális tudást, személyes kapcsolatokat átadni, de én azt gondolom, hogy én úgy érzem, hogy én az adófizetők pénzén azért vagyok ott, hogy ezt megtegyem. Tehát amiket én összeszedek magamnak, saját kapcsolatokat, persze az ember ezt megtarthatja magának is, de én azt érzem, hogy nekem az a felelősségem, hogy ezt valahogy megpróbáljam olyan keretek közé rakni, vagy úgy feldolgozni ezeket, és ezen dolgozunk, hogy ez majd, hogyha utána jön valaki, átadható legyen. Ez nagyon fontos, mert akkor van egyfajta folytonosság.
Takács Ildikó Katalin kultúrdiplomata az Árórában.